Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1989. június 25-én sugárzott műsorát. Városok, iparosok, kereskedők a középkori Magyarországon. Az összeállítást Heldi József szerkesztette.
A közrendet nehezen lehetett fenntartani Magyarországon az utolsó Árpád-házi király uralma alatt és halála után. A törvény megszűnt létezni. Ha valakit sérelem ért, az csak magánúton szerezhetett elégtételt. Ha megvizsgáljuk a helyzetet, azt találjuk, hogy az anarchia leginkább az ország szélein volt érezhető. Igazi kis királyságok csak ezeken a területeken fejlődtek ki. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy itt volt a várak legtöbbje, amelyek így az önkény uralom bástyáivá váltak. A másik pedig a szabad nemesség hiánya volt.
Az a népréteg, amely a régi harcosok ivadékaként fennmaradt, s amelynek tagjai most már nemeseknek szerették nevezni magukat, egyre nagyobb számú lett. Ez a réteg 1222 óta egyre erőteljesebben vett részt a vármegyék munkájában, és egyre erélyesebben szállt szembe az oligarchákkal. Ennek a rétegnek az aranybulla különös jogokat biztosított. Személyükre nézve szabadok voltak, csak rendes törvényszék elé lehetett idézni őket, fej és jószág vesztési perben csak a király ítélhetett felettük. Persze ebben a korban ez a réteg is csak erőszakkal szerezhetett érvényt jogainak, de megvolt az a lehetősége, hogy összefogva cselekedjék. Ezt egyre inkább megtette. Mivel az adóbehajtást most már nem annyira a királyi emberek, mint a főurak szorgalmazták, a nemesek egyre gyakrabban követelték az adómentességet, ugyanúgy, mint a papok. A nemes vagyonával szabadon rendelkezett. Azt nem lehetett tőle jogilag elvenni, tőle akkor sem, ha utód nélkül hal meg, mert arra joga volt az egész nemzetségnek.
Egyetlen kötelessége volt ennek a rétegnek, mégpedig az, hogy a király hívására fegyverre keljen és kövesse uralkodóját a háborúba. Ez akkor a nemesítések tömegét hozta magával. Ez a szertartás nem úgy ment végbe, mint nyugaton, ahol a király nemessé vagy lovaggá ütötte az arra érdemeseket. Magyarországon ez sokkal egyszerűbben történt. A király egyszerűen oklevelet adott ki az új nemes számára. Néha a király egész nemzetségeket nyilvánított nemessé. Az okok között volt a háborúban tanúsított vitézség, s éppen elég háborúban vettek részt a királyi szolgák ebben az időben, vagy a királynak és kedvenceinek tett különböző szolgálatok. Volt még egy harmadik ok is, és ez valószínűleg fontosabb volt az előző kettőnél. Ugyanis arról volt szó, hogy a királyi birtokok nagyarányú elajándékozásával a várnépek nagy része a király közvetlen hatalma alól ki lett véve. Tehát amikor IV. Béla és az őt követő uralkodók egész csapatokat ütöttek nemessé, ez azt is jelentette, hogy a maguk hatalma alá vonták ismét a katonáskodó rétegek nagy részét.
Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy ennek mekkora jelentősége volt a királyi hatalom megőrzése szempontjából. A nemesnek ugyanis nem volt kötelessége más szolgálni, csak a királyt. Szabad bejárásuk volt a királyi udvarba, és nekik is érdekükben állt, hogy a királlyal való függőségi viszonyukat megőrizzék, hiszen ez volt nemesi szabadságaiknak a záloga. Természetes volt, hogy elsősorban a katonákat, vagyis a volt várjobbágyokat nemesítette a király. A nemesítés eredményeként csakis a királlyal voltak kötelesek háborúba menni. Érdekes, hogy ez a jog később sok kárt okozott, mert a nemesek gyakran nem voltak hajlandók hadba szállni, csak ha a király személyesen részt vett a háborúban. Oklevéltárainkban se szeri se száma a nemesítési okleveleknek ebből a korszakból.
De nem csak a katonai szolgálatot jutalmazta a királyi család a nemesítésekkel. Néha egy jól megfőzött ebéd is elég volt erre. Erzsébet, Ötri Kisrán felesége például szakácsát és családját ajándékozta meg magyar nemességgel, kitűnő szolgálataiért. Kun László egyik bajvívóját, Péter nemesítette egész családjával együtt, mert megszelídített számára egy vadlovat. A nemesítettek között találunk királyi agarászokat és sólymárokat is. Minden ilyen esetben földbirtok is járt a nemesítéssel, persze általában nem nagy, de elég a nemesi család eltartására.
A szaporodó nemesség és az egyre csökkenő várbirtok hozta magával annak a szervezetnek, a vármegyének a hatalmas fejlődését, amely egyedül látszott biztosítani a királyi hatalmat. Mióta a királyi várszervezet feloszlott, már nem a királynak és embereinek kezében volt a hadak közvetlen vezetése. Ugyanígy kikerült a királyi hatalom ellenőrzése alól az adószedés és a bíráskodás is. Így a vármegye vette át azt a szerepet, amely egyrészt biztosította a növekvő számú nemesség jogait, másrészt kötelességei teljesítésére is szorította őket. A királyi vármegyéből ebben a korszakban kezd kialakulni az új vármegye, amely a nemességnek különböző jogokkal felruházott önkormányzati szervezetévé vált.
A tatárjárás után negyedik Béla már tudatosan előmozdította a nemesi vármegyék szervezkedését. 1255 után a király bírósági ügyekben már egyenesen a megyékhez fordult, ha ezek az ügyek a nemeseket érintették. Ekkor már voltak a nemeseknek külön bírái a megyei ispánon és a királyi udvar bíróján kívül is. Zala megye esetében találkoztunk először megyei bírósággal. Itt az összes nemesek gyűlése fordult először a királyhoz egy vitás ügyben, 1267-ben királyi törvényt hoztak, amely szerint az évenként megtartott törvénykezési napokon minden megyéből 2-3 nemesnek kellett jelen lennie. Ez volt az első jel, hogy a megyék országos szervezetté váltak.
Kun László korában a királyi hatalom végleg lehanyatott az országban. Minden királyi ítélet csupán ítélet maradt, ha végrehajtásáról a megyei közegek nem gondoskodtak. Egy olyan hatalmi űr keletkezett, amelynek betöltéséhez a megyék nagyon alkalmasnak bizonyultak. Ha a megyék nemesei meg akarták őrizni kiváltságaikat, ezt nem tudták többé elérni a királyon keresztül, hanem csupán a maguk erejéből. Egyre gyakoribbá váltak azok a gyűlések, amelyen több megye nemessége vagy küldötteik vettek részt, és ahol az egész nemességre kiható határozatokat hoztak.
Néha a király is részt vett ezeken a gyűléseken, amely törvénynapnak lett meghirdetve, de sokkal szélesebb körű ügyekkel foglalkozott. A megyék katonai szervezetének fontosságát először Kun László ismerte el. Először ő használta fel ezt a fegyveres erőt a maga céljaira. Így a régi várkatonaság helyébe a megyei nemesség lépett, ami nagy horderejű változást jelentett a magyar állam fejlődésében. A nemesség és a vármegye természetesen alapvető változásokon kellett, hogy átmenjen hosszú történelmi szereplése alatt, hogy elérkezzen oda, ahol a Habsburg uralom előtt állt, de ennek a fejlődésnek az alapjait ebben a korszakban rakták le, a 13. században.
Néhány szót kell még szólnunk a városok fejlődéséről is. Ezek a települések szintén csak a tatárjárás után indultak fejlődésnek. Ezzel Magyarország alapjában maradt el a nagy nyugati országok mögött. Ha figyelembe vesszük, hogy például Nürnbergnek a 15. század elején már több mint 20 000 lakosa volt, míg a legnagyobb magyar városnak, Budának talán csak 5 000, láthatjuk a különbséget. Tulajdonképpen nem is lehet még városokról beszélni a szó igazi értelmében, de ez kelet-európai körülmények között általános jelenségnek számított. A magyar város fejlődésről ebben a korszakban még nem sokat tudunk. Szűcs Jenő most már klasszikusnak számító munkája csak a 15. századi városokat vette számításba.
De tagadhatatlan, hogy a király, főúri és főpapi udvarok körül most már megjelenik a kiváltságokkal felruházott polgárság. Már IV. Béla erősen szorgalmazta Buda, Esztergom, Székesfehérvár, Zágráb újjáépítését és betelepítését a tatárjárás után. Esztergom története mutatja, hogy ez nem ment simán. Az újonnan betelepülő polgárság és a papság között komoly ellentétek támadtak. Mindez persze nem volt magában álló jelenség, hiszen majd minden nyugati városnak elsősorban a papsággal és az egyházzal szemben kellett kivívni a függetlenségét. Esztergom amellett nem csak az írseki székhely, hanem az ország kereskedelmének ekkor igazi központja is volt.
Az első bonyodalmat az okozta, hogy a király engedélyt adott mind a polgároknak, mind pedig a papoknak, hogy a várban keressenek maguknak lakóhelyet. Az érsek átadta ugyan a polgároknak a vár nagy részét, de nem volt hajlandó elismerni a jövevények jogait, amelyet éppen csak megszereztek a királytól. Az egyház ideológiája sem kedvezett az új rétegnek. Közülük legtöbben Itáliából jöttek Magyarországra, és magukkal hozták azt a kereskedői szellemet, amelyet az egyház mélyen elítélt. A polgárság gyarapodni akart, az egyház a status quo-t igyekezett megőrizni. Így azt az átmeneti megoldást találták, hogy az érsek tartsa meg a várat, míg a polgárság a Dunapartján, a vár alján telepedjen le, ahonnan könnyen beszaladhatott a várba veszedelem esetén.
A város az új helyen is szépen fejlődött. A polgárok nem voltak szűkkebbűek az egyházzal, sok templomot, kolostort is alapítottak. Az olaszoknak külön város részük volt, ahol a saját bírójuk szolgáltatott igazságot. Ebben a város részben volt a pénzverő és a királyi kovácsok kvartéja is. Virágzott a helyi ötvösipar, és az előjáróságot a város polgármestere vezette.
A következő vita a bordésma körül keletkezett. Ugyanis a polgárok hazavitték a szőlőkből a bort, és otthonról adtak az egyháznak dézsmát. A papok erre azt panaszolták, hogy felvizezett bort kaptak, ami nem is volt olyan lehetetlen. Az érsek panaszra ment a királyhoz, aki megparancsolta, hogy a dézsmát a papok még a szőlőkben szedjék be, mielőtt a polgárok beszállítanák azt a városba. Ha ezt nem teszik, akkor a termés 9/10 le kell adniuk az egyháznak, és csak a 10-et tarthatják meg maguknak. Persze a polgárok ott játszották ki a papokat, ahol csak tudták. Például a papi jobbágyoktól megkövetelték, hogy a város kiadásaihoz ők is hozzájáruljanak. Ha nem fizettek, a bíró elfogadta őket, és erőszakkal szedette be tőlük a városi adót. Arra is kényszerítette őket, hogy ügyes-bajos ügyeikkel ne az egyházhoz, hanem a városi bíróhoz forduljanak. Ezzel kiesett az a kereset az egyház jövedelmei közül, amelyet a peres ügyek viteléért szedtek be a néptől. Ugyanakkor a polgárok egyszerűen áthelyezték a mészárszékeket előbbi helyükről, ahol a káptalannak fizetniük kellett minden levágott állat után, oda, ahol a káptalan jogai már nem érvényesültek.
Az érsek és a papok nem hagyták annyiban a dolgot. Különösen állt ez Ladomérra, aki ugyan becsületes ember volt, de az egyház kiváltságaihoz foggal körömmel ragaszkodott. Az érsek a királyhoz fordult, aki maga elé idézte István bírót, az esküdteket és az egész polgárságot, és a velük való beszélgetés után elhatározta, hogy az egész ügyet az ország gyűlésén fogják eldönteni. Közben a polgárok eltiltották a káptalant, hogy a városban beszedje a rendes adót, és a fehérvári és a budai káptalanok embereit kiűzték a városból. Erre a király és a főurak kimondták az ítéletet. Eszerint a városnak megtiltották, hogy az érseki és káptalani népeket a saját törvényszék elé vigye, és ha ez ellen cselekednek, nagy bírsággal sújtja a városatyákat. A király hozzálátott, hogy összeírassa a káptalani és érseki telkeket a városban, így akarva elkerülni a további ellentéteket.
Ez az összeírás érdekes adatokat tár elénk a város lakosságáról. Sok volt közöttük a mesterember, akik tekintélyes vagyonnal rendelkeztek. Vannak szabók, kovácsok, és mellettük sok kereskedő. Voltak házak, amelyekben a kereskedők boltokat tartottak fenn a különböző áruik értékesítésére. Szűcsök, ötvösök, vászonkereskedők osztoztak a telkeken. Sok házban voltak kiadóboltok, amelyeket újonnan jött kereskedők béreltek ki. Több házat bérbe adtak. Voltak a városban főúri paloták is, például Csák Ugriné, amelyet hatalmas összegért, 200 márkáért adott el a káptalannak. Ez viszont az bizonyítja, hogy a káptalan sem volt szegény, ha ennyit tudott fizetni a palotáért. Voltak polgári házak, amelyek szintén sokat értek.
Egyiket például 50 márkáért adták el. Főleg azért voltak a házak nagyok, hogy elég raktárhelyiség legyen bennük az áruk számára. Velencei és más kereskedők is vettek itt házat, ami a külkereskedelem fejlettségére utal.
Ekkor már a céhek is megalakultak, legalábbis erre utal a mészárosok céhének ügye. A mészárosok nem akarták elfogadni a királyi ítéletet, és továbbra sem adták meg a regálét a káptalannak. Mészárszékeiket továbbra is kivonták a káptalan felügyelete alól. Ezért Ladomér érsek kiátkozta őket, ami szintén érdekes fényt vett az egyház működésére ebben a korban. 15 ilyen mészárszék került az interdikció alá. A mészárosok érdekes módon nem törődtek az érsek átkával, és még érdekesebb, hogy a város polgárai sem. A mészárosok nem voltak hajlandók fizetni, sőt, még fegyvert is fogtak, és megrohanták a városbeli szervezetek házait. A békétlenség egészen 1299-ig elhúzódott az esztergomi egyház és a városi polgárság között, míg végre Tamás, kun püspök, békét közvetített. A két fél megegyezése szerint a város hűséget fogadott az érseknek, aki megfogadta, hogy a király hozzájárulása nélkül nem csorbítja meg a polgárság jogait és kiváltságait.
Esztergom autonóm várossá vált, Buda azonban ekkor még nem. Ugyanis itt a város élén nem választott bíró, hanem királyi ember állt. A királlyal nem volt baja a városnak, de a káptalannal itt sem fértek össze a polgárok. A vita tárgya itt is az egyház által követelt jövedelmek, amiknek jogosságát a polgárok nem akarták elismerni. A sószállítás és a rév jövedelmeinek egy részére is jogot formált a káptalan, aminek eldöntése hosszú húzavonát eredményezett. A polgárok erre segítséget kaptak a királytól, aki cserébe szolgálatot követelt tőlük. Egyik ilyen szolgálat volt az 1279-i zsinat feloszlatása, amit a király rendeletére a város végre is hajtott. Az egyház szószólója ebben az esetben is Ladomér érsek volt, aki itt is kiátkozással fenyegette a polgárságot.
Buda nem járt olyan jól, mint Esztergom. Az egyház állandó zaklatásai következtében a kereskedés lelassult, pedig a király külön kiváltságokat adott a budai polgároknak annak föllendítésére. De az érsek érdekeit sértette, hogy a Dunán nyugatról érkező hajók az ő városa mellett elhaladtak, hogy aztán Budán rakódjanak ki, és ezzel megfosztva őt a vám jövedelemtől. Buda az 1280-as évek végén már a királyhoz sem fordulhatott támogatásért, ezért kénytelen volt engedni az erőszakos érseknek. Ez azonban nem szüntette meg a budai polgárság ellenállását az egyház követeléseivel szemben. Mikor később Róbert Károly trónöröklése körül folytak a harcok, a budai polgárok harcoltak ellene a legnagyobb kitartással, mert az egyház bajnokát látták benne. Amikor ezért őket az egyház újra kiátkozta, a saját papjaikat kényszerítették, hogy ők viszont a pápát és magyarországi támogatóit helyezzék egyházi átok alá.
A kisebb városok és nagyobb falvak fejlődése ennél valószínűleg békésebb volt. A városokban néhány jellegzetes törvényt hoztak, amelyeket érdemes itt feljegyezni. Így például a városi polgárok közül, ha valaki Rómába vagy a Szentföldre akar zarándokolni, ki kellett kérnie a felesége engedélyét. Ha ezt nem kapta meg, akkor nem mehetett. A káromkodó embert 7 vasárnapon mezítláb és félmeztelenül a templom körül kergették és vesszővel ütötték. A varázslókat és boszorkányokat megégetéssel fenyegették. A rágalmozót 3 vasárnapon keresztül pellengérre állították, és ott állandóan ismételnie kellett, hogy hazudott, s aztán saját magát jól szájon kellett vágnia. A lánnyal vagy asszonnyal erőszakoskodónak fejét vették.
A templomrablót kerékbe törték, és ugyanezt a büntetést mérték arra, aki valakinek a gyermekeit rabszolgaságba adta el, mert nyilván ilyesmi is előfordult. Még furcsább volt az a törvény, amely szerint a hamis játékosnak a kockákat átütötték a kezén. Érdekes volt a leányrablóval szemben alkalmazott szabály. Ha valakinek elragadják a lányát, és a bűnöst elfogják, így szól a törvény, a bíró összegyűjti az esküdteket és a lány rokonságát, középre állítja a lányt, szabadon, minden kényszer nélkül. Jelen kell lennie annak a férfinek, aki elragadta. A bíró ekkor megkérdezi, kihez megy szabad akaratából. Ha a férfihez megy, vége az egész törvénylátásnak. Ha azonban atyafiához megy, akkor a férfinek levágják a fejét. Úgy tűnik, hogy ezek a korai városi törvények jóval több szabadságot biztosítottak a polgárság asszonyainak és leányainak, mint a későbbiek.
A Szabad Európa Rádió 1989. június 25-én sugárzott műsorát hallották Held József szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.